Vallló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Juhász András mérnök tanárral, fafaragóval, költővel, Rózsa Katalin beszélget.
Szeretettel köszöntöm vendégemet a Mária Rádió stúdiójában, Juhász András mérnök tanárt. Ha summáznám a beszélgetésünket, akkor azt mondhatnám, vallomás hitről, életről. Már vártam a találkozást, hiszen amit megtudtam önről, olyan kép alakult ki bennem, hogy reneszánsz ember, de haladjunk sorjába, miért is gondoltam ezt. Kérem, beszéljen gyermekkoráról, családjáról, mit kapott útravalóul, mi az, amire szívesen emlékszik vissza.
Gyermekként Tápi Jobbicskén nőttem fel, mindkét szülőm rákospalotai, édesapám állatorvos volt, és Tápi Jobbicskén kapott állást, és így én is ott töltöttem a gyermekéveimet, ott részesültem a szentségekben igen korán. Első áldozó voltam elsős koromban, és másodikos koromban már meg is bérmálkoztam. Rendszeresen jártunk templomba a szüleimmel. Aztán Nagykőrösre kerültem el gimnáziumba, az Arany János gimnáziumba, ami meghatározó élmény volt számomra. A fizika szeretete vonzott oda. Akkor úgy tudtam, hogy ez az ország legjobb fizika tagozata itt működik Nagykőrösön. Ennek megfelelően így haladtam tovább a Műszaki Egyetemre.
A fizika szeretete honnan jött, hiszen említette, hogy az édesapja állatorvos volt. Kiskorában valahogy fölkeltette az érdeklődését?
Nagyon jó ment a matematika meg a fizika, és ezt nehéz megragadni, de könnyen ment nekem, és ami az embernek könnyen megy, azt könnyebben megszereti.
Hát bizonyára, mint iskolai tantárgyal találkozott először vele, és felkeltette az érdeklődését. Igen. Ha iskoláiról kérdezem, már is előbukkan az, amiről én azt mondtam, hogy reneszánsz ember, és hogy ne értsék félre a hallgatók az én értelmezésemben, a reneszánsz ember jellemző vonása a sokoldalúság, a tehetség. Nagykőrös után, ahol valóban egy legendás gimnáziumban tanulhatott, hová sodorta az élet, hogyan választott magának hivatást, és ezt a szót sem véletlenül használom, hogy hivatás.
A képességeim kijelölték az utat, így kerültem a Műszaki Egyetemnek a gépészmérnöki karára, ahol szervező szakon tanultam, mert már akkor is mozgott bennem a humán érdeklődés, és a gépészmérnöki karnak a leghumánabb szakára, a szervező szakra jártam, és ott szereztem diplomát. Nem olyan sok mindent tudok erről mondani, voltak küzdelmesebb időszakok ebben a tanulmányok során, de azért sikerült 5 év alatt elvégeznem. Gépészmérnökként kezdtem az életemet, és 7 évet dolgoztam ebben a szakmában, és aztán pontosan az Istennel való találkozás kapcsán is egy gyökeres fordulatot vette az életem, és a Rákospalotai Lánynevelő Intézetébe mentem dolgozni, mert éreztem, hogy az emberek felé van hivatásom, és nem annyira a gépek felé.
Amennyire én tudom, ez a Leánynevelő Intézet egy óriási kihívás lehetett önnek.
Úgy nevezzük, hogy lánynevelő intézet, de ez egy javító intézet. Fiatalkorú bűnelkövető lányokkal dolgoztam, 15 évet töltöttem el ott közöttük. Valóban nem egyszerű munka. Az új kollégák között mindig nagy a fluktuáció, mert nagyon gyorsan kiderül, hogy valaki képes ezt csinálni, vagy nem képes csinálni.
Önnek mit adott a hite? Mert bizonyára, hogy ehhez nagyon sok türelemre, empátia készségre és nagyon sok hitre, erős hitre volt szükség.
Így van, nagyon érdekes, hogy elsősorban azt adta, hogy megtanultam észrevenni az emberekben a jót, mert ezekben a lányokban a rosszat nem. Korábban volt egy ilyen tulajdonságom, hogy előbb láttam meg az emberekben a rosszat, a feleségem meglátta a jót, és így összeadtuk, és ezek alatt az évek alatt megtanultam figyelni a rejtőzködő jóra, és ami döntő élmény volt, a lányneve intézetben, hogy a lányok választottak maguknak princ szülőt, úgy hívták, hogy princapám, princanyám, és egy megkülönböztetett kapcsolatot alakítottak ki ezekkel a szülőkkel, és én nem voltam hajlandó ebbe belemenni, hanem azt mondtam, hogy én egy csatornát tudok képezni az Isten és közötted, mert én nem tudom betölteni azt az űrt, ami 0 éves korodban betettek állami gondozásba. Az Isten tudja betölteni ezt az űrt. Jártam velük Városmajorba, templomba, volt olyan eset, hogy megszöktek lányok az intézetből, eljöttek a lakásomra, utána bementem az intézetbe, és mondtam, hogy ott voltak nálam, mondták, hogy miért nem fogtam meg őket, mondtam, hogy nem, mondtam, hogy jöjjenek este oda a Városmajorba, oda jöttek, és onnan bevittem őket. Még el tudnám mondani, hogy olyan érdekes volt, hogy a rendszerváltást követően az igazgatóm kért hitoktatót a lánynevelő intézetbe, fölkerült a kérvénye a Váci püspökhöz. A Váci püspök szólt a rákospalotai plébánosnak, az szólt nekem, és akkor oda mentem az igazgatómhoz, hogy én leszek a hitoktató. Csodaszép kápolnája van az intézetnek, ami ruharaktárként működött. A rendszerváltást követően ezt kiürítették, visszakapta a korábbi funkcióját, és én lettem az első, aki megtisztította a salgó polcoktól. Csodás volt átélni, hogy azok között az imával átitatott falak között én is próbálkozhattam a lányokat terelgetni egy kicsit az Isten felé.
Ha már erről a munkájáról beszélgetünk, akkor mindenképpen essen szó a további tanulmányairól, ami ehhez kapcsolódik.
Amikor oda kerültem, akkor rögtön elkezdtem járni a gyógypedagógiai tanárképző főiskolára, ennek a szaknak megfelelően pszichopedagógiát, akkor még mindig 2 szak volt, tehát oligofrén pedagógiát tanultam. Ez így nagyon jó volt, ez a duális képzés, ugye, ami ma divatos, hogy dolgoztam és tanultam, és a kettő ugyanarról szólt, tehát nagy élmény volt számomra ezt így együtt csinálni.
És a Pázmány Péter Katolikus Egyetem később jött az életében?
Igen. Az később jött, nem tudom pontosan megmondani, az egyházközségünkben, a Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya templomban az utolsó káplánunk 1992-ben vált meg, és akkor nem maradt káplán, és én 92-ben kaptam a megbízást, hogy az ifjúsági hittancsoportot vezessem. Ha most így felelemítem, valószínű, hogy én 86-ban kerültem a lánynevelőbe, és azt elvégeztem 4 év alatt, akkor valószínű, hogy a rendszerváltás követően, tehát 91 környékén kezdhettem el a Pázmány Pétert. Ez egy levelező teológia volt, 4 év alatt elvégeztem, és abszolutóriumot szereztem. Jó tanáraim voltak, Rózsa Huba.
Őre emlékszik
legyen. Őre is emlékszem, igen.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem elvégzése idején még a lánynevelő intézetben dolgozott?
Igen. 2000-ig ott dolgoztam.
Akkor azért ezeket az ismereteket is tudta ott használni.
Persze, tehát először megtanultam a pszichopedagógiát, utána meg a teológiát, és akkor ott bent is hitoktattam. Igen, Isten tiszteleteket is tartottam, de néhányra sor került ott a kápolnában. De ezek nagyon szép évek voltak az életemben.
A bemutatáskor azt hangzott el, hogy mérnök tanár, most már látjuk, hogy azért ez sokkal színesebb egyéniséget jelent az ön esetében, és akkor ezt még csak fokozni tudjuk, hogy ha azt mondom, hogy kiegészíthetném azzal is a bemutatását, hogy költő és fafaragó vagy faszobrász. Melyik jött előbb, a költészet vagy a fafaragás, és ez hogyan jött az életébe, ha egyáltalán erre a kérdésre lehet válaszolni?
Igen, későn, 2012 adventjében kezdtem el kényszeresen vagy profétikusan méhtartókat készíteni. Azokból a fákból, amik ott az iskolába hulladékként keletkeztek, nagyon szép darab fák kerültek a süllyesztőbe, és én ezeket megtaláltam, minden fából méhtartót csináltam, az adventbe a 4-es méhtartók is. Ez engem megragadott az adventi koszorú mellett. 2013 márciusában írtam meg a Mi is tartók című versemet, amit válaszként született bennem arra, hogy miért indult el ez a kényszeres Mi is tartó gyártás. Az, ami kibontakozott belőlem, az ebben az 5-6 évben bontakozott ki. Gyerekkoromban is írtam verseket, de tulajdonképpen a verseimnek a nagy része 2012-13-at követően született.
És szinte nem is lehet külön választani, hogy költészet vagy fafaragás, mert gyakorlatilag nagyon összekapcsolódik az ön életében ez a kettő.
Igen, ez egy érdekes történet, mert még egy rész csatlakozott hozzá, ez a faragás, ez más jelent, mint általában a fafaragóknál. Ebben a faipari szakközépiskolában, ahová aztán 2000-ben elkerültem, gépészmérnökként kellett dolgoznom ott, valahogy a sors a CNC technika irányába sodort, akkor megpályáztam egy decentralizált pályázatot, és két CNC gépnek a majdhogy nem kizárólagos tulajdonosává váltam. Ezek a gépek nagyban segítettek abban, hogy amit a kezem ügyessége nem ér utol, azt a gép segítségével tudjam pótolni, és így születtek azok az alkotások, amelyek elsősorban a fa szépségének a megmutatásáról szólnak. Az alkotásnak az örömét a Kozma Lajos faipari szakközépiskolában tapasztaltam meg, ma már Kozma Lajos szakgimnázium, mert átalakultunk, most ezen a név alatt működünk.
Nekem is vannak olyan ismerőseim, volt tanítványaim, akik ebben a középiskolában végeztek, és van közöttük olyan, aki cipészmester lett, ugye itt a kaptafa készítéshez kellettek ezek a faipari ismeretek, illetve aki kádármester lett. Azt mondom, hogy Nagykörösi gimnáziumról beszéltünk, hogy legendás iskola, de ez is az, legalábbis én több olyan tanítványommal beszéltem, akik ott végeztek, és nagyon jó szívvel emlékeznek a mai napig erre az iskolára.
Nem régiben jött be ez a fiatalember néhány éve a kaptafákkal, tehát emlékszem, lehet, hogy ugyanarról beszélünk. Érdekes volt, hogy vele találkoztam az egyik olyan rendezvényünkön, ahol a régi tanítványainkat várjuk vissza.
Biztos, hogy ő is nekem a Hitvalló című műsorban volt beszélgetőtársam, és én emlékszem, hogy ezt az iskolát emlegette. A közelmúltban kiállításon találkozhattak önnel az érdeklődők, a Fa titka címmel verses tárlatvezetést tartott. Ezt hogyan képzeljük el? Rádióban vagyunk, csak szavakkal tudja elmondani. Mit kapott a közönség?
A közönség kapott körülbelül 50 tárgyat, amelyik egy része szobor, más része falon elhelyezett, kettő inkább 2,5 dimenziós, tehát domborított alkotások. Nagyon érdekes, hogy egy kölcsönhatás jelenik meg. Vannak olyan tárgyak, amelyek verseket ihletnek, és vannak olyan versek, amelyek tárgyakat ihletnek. Ezt az egységet próbáltam ott a harmadik művészeti ággal, az előadó művészettel egybeötvözve egy szűk órában átadni a közönségnek.
Nagy László költőt idézem, félszárnyú madár a költészet, ha nincs közönsége. Ön erről mit gondol?
Igaza van Nagy Lászlónak. Szükségünk van arra, hogy ami összegyűlik bennünk, átadjuk. Nemrég beszélgettem az egyik szintén gyógypedagógus rokonommal, és mondtam, hogy kétféle problémája van az embernek. Az egyik az, aki olyan sok minden áramlik ki belőle, hogy már nincs mit kiadjon. A másik, én inkább ebbe tartozom, akiben olyan sok minden gyűlik össze, hogy soha nem érzi úgy, hogy már mindent át tudott adni. Ez olyan érdekes, hogy az utóbbi időben gondoltam rá, hogy valóban, hogy egy pedagógusság van bennem, és hogy édesapámban is ott volt, ő is mindig tanítani akart mindenkit, és hogy én is szeretném átadni mindazt, amit a költészetnek az érzékenyítő hatására is az ember meglát.
Azért nagyon örülök, hogy ezt megfogalmaztam, mert épp a múlt héten voltam én egy költészeti esten, de ott nagyon fiatal mai költők voltak, és az egyik azt fogalmazta meg, hogy a közönséggel való találkozás egyfajta elengedés. Útjára engedem a verseimet. Nagyjából ezt fogalmazta meg ön is, én úgy érzem, tehát átadni. Persze nem tudom, hogy ezt az elengedés érzést ön is így gondolja-e.
Én azért a Facebookon rendszeresen publikálok, tehát a saját Facebook oldalamon rendszeresen közzéteszem, máshol nem, illetve kis füzetek jelennek meg a verseimmel, és van néhány ember, aki figyel rám.
azon a bizonyos közösségi oldalon a böjti időszak van, napról napra néhány soros kis verseiben üzent. Hogyan születtek meg önben ezek a gondolatok?
Igyekszem a böjtöt alapvetően böjtként megélni. A böjt az azt jelenti, hogy helyet készítünk a anyagi dolgok helyébe, szellemi termékeknek, és ilyenkor születnek mindenféle elhatározások az emberben, hogy a böjtben hogyan fog böjtölni, és éppen nem az az elhatározás született, hogy minden nap közzé teszek egy kis gondolatot, ami megépül bennem, és nagyon nagy öröm volt számomra, hogy sikerült is megélnem. Volt, amikor inkább apadt, akkor azt írtam meg, hogy apad, és akkor kaptam a közönségtől biztatásokat, hogy csak csináljam, és nem igaz, hogy el fog apadni. És végül sikerült, ez az utolsó füzetembe bele is került.
Én akkor még nem ismertem önt a nagyböjtben, most utólag olvasgattam át ezeket a verseket, amikből úgy érzem, átsüt a lelkiség, bennük nagyon erős hit van. Megfogalmaz-e magában azt, hogy kihez szól a verseivel?
Én kifejezetten azoknak írtam, akik tudtam, hogy elolvassák. Magamat osztottam meg velük. Különböző kritikák érik a Facebookot, és vannak, akik elzárkóznak. Én úgy gondolom, hogy az, aki én vagyok, az én arcomat szerettem volna megmutatni azoknak, akikben megjelent az igény, hogy egy lelki tartalommal találkozzanak a Facebookon, a nagybődben.
Igen, ezen a közösségi oldalon láttam én is, hogy visszajelzéseket kapott, és ahogy a böjti időszakot megélte, ezekből a pársoros versekből kitűnnek, és nagyon érdekes volt olvasni a biztatást, vagy az egyéb reakciókat azonnal visszajelzést kaphatott. Említette a fafaragást, illetve ezt a kiállítást, úgy tudom, betlehemeket is faragott.
Igen, elég sok betlehemet, illetve ugye a betlehemnek a betlehem részét csináltam, azokat az odvas fákat használva fel, amik úgy éreztem, hogy a legjobban kifejezik azt a barlang istálót, ahol megszületett Jézus. Volt egy kiállításom, ahol kiállítottam, és minden karácsonykor kirakom ezeket a kis betlehemeket. A figurákat sajnos, tehát nem vagyok olyan ügyes, azokat különböző módon szerzem be az eklíziából, vagy egyéb helyekről. Nagyon örülök, hogy volt ilyen, az egyik kiállításom keretében megjelenhettek ezek a betlehemek.
Közös ismerősünknek mondta a fia, idézem, bár apa fával dolgozik, alkot, én mégis inkább egyfajta geológusként látom őt, aki a fa gyökerei körül kutat a különböző rétegekben, hogy összefüggéseket, felismeréseket találjon a mélyben.
Két művész fiam van, egy festőművész és egy grafikus művész. Eljött ez a negyedik fiam, ő, aki grafikus művész, és ő mondta ezeket a gondolatokat. Valóban ez a melankólikus énem sokat fejlődött az utóbbi időben. Nagyon szépen elmondta ezt a kutatást a fiam, hogy valóban szeretek a dolgok mélyére ásni. Valóban az öregedő, pusztuló fa nagyon közel áll hozzám. Annak a szépsége, hogy a természet megkoptatja a fát, és azok a rostok, amelyek lágyabbak, azok már elmúlnak, de a struktúrája megmarad. Ez nekem csodaszép, és több ilyen tárgyam is volt kiállítva.
Itt most, hogy a fiairól beszélünk, az önéletének igen fontos része a család. Először is állítsunk össze egy családi albumot. Hányan is vannak?
8 gyermekünk született. Először született 4 fiú, másfél évenként, aztán egy kicsit úgy éreztük, hogy lassítani kell, és akkor 2 évenként született 3 lány. Volt nagy izgalom, hogy a 8. gyermek, hogy egyenlítenek a lányok, vagy nem egyenlítenek, de nem egy fiú született.
Hogyan ismerkedett meg a feleségével? Amikor találkoztak, biztosak voltak már abban, hogy sok gyermekük lesz, hogy nagy családot szeretnének?
Ez is biztos egy rendhagyó történet, mert amíg a egyetemre jártam, a Petőfinak a budai hídfőinél lévő úgynevezett ezres kollégiumban laktam, mert 1000 fős volt, és 80-ban végeztem, és még visszajártam ide diszkóba. A diszkóban ismerkedtem meg a feleségemmel 1980. december 14-én. Az volt az előnye, hogy én már sokat jártam oda, hogy tudtam, hogy csomó lány, aki rendszeresen oda járt, hogy ők miért járnak oda, és a feleségem pedig egy egészen új ember volt, és akkor itt ismerkedtünk meg. 3 hónap múlva meg is kértem a kezét.
Tervezték a nagy családot?
5 gyermeket terveztünk. Először 3-at, aztán kis szünet, és aztán 2. Hát, ugye azt mondják, hogy általában kevesebb gyermek születik, mint amennyit terveznek. Hát nekünk több született.
Hogyan élte meg? Én úgy gondolom, hogy egy igazi társ megtalálása kegyelem. Én nem akarok patetikus lenni, de én ezt így élem meg.
Én mindenképpen így éltem meg, mert hogy én a középiskolás és egyetemi éveim alatt a vallásomtól eltávolodtam. Egy nagyon mély hittel rendelkező emberrel találkoztam, aki még nem volt 20 éves, én pedig 5,5 éve idősebb voltam nála. Nagy hatást gyakorolt az ő elkötelezett hite, én is vele keresztül rajta általa ismerkedtem újra az Istennel, és nagyon érdekes, hogy 82-ben házasodtunk össze, mert az én édesapám is, meg az ő édesanyja is azt tanácsolta, hogy várjunk még egy évet, és mi elfogadtuk, ezt is vártunk, és 82-ben házasodtunk össze, és én 84-ben tértem meg, tehát 4 év, amiből már 2 házasságban éltünk meg, úgyhogy szentségi házasságot kötöttünk. 82-ben, 83-ban már megszületett a gyermekünk is. Egy nagyon intenzív életünk volt kezdettől fogva. Tulajdonképpen általa kaptam ajándékban az Istent, meg ő is ajándék számomra.
Juhász Andrással, mérnök tanárral, Fafaragóval Rózsa Katalin beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.